Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a szerkesztő műsorvezető Tatár Tímea vagyok. A következő csak nem fél órában az alábbi témákkal várjuk Önöket. A Kincs kutatása szerint a magyarok többsége egyetért azzal, hogy tanítási időben korlátozni kell a diákok okostelefon használatát.
Az ENSZ felmérése kimutatta, hogy azokban az országokban, ahol kitiltották a telefonokat az iskolákból, ott javultak a iskolai eredmények. Bízunk benne, hogy Magyarországon is lesznek pozitív hatásai ennek az új változásnak.
Komoly próbatételt jelent, ha egy gyermeknél gerincferdülést diagnosztizálnak. Ezeket a családokat segíti a Vertebra Alapítvány.
Nagyon nehéz helyzetre állítja a szülőt és a szakembereket is, úgyhogy a családok életében ez egy komoly próbatétel. Én azt szoktam mondani, hogy az egész család vesz részt a kezelésben, az egész család megmérettődik egy picit.
Nemzetközi kutatások igazolják, hogy minden lépés számít, és soha nem késő elkezdeni a lépésszám növelését.
Hogyha növeljük a lépésszámokat, meg lehet előzni olyan betegségeket, mint a szívérrendszeri betegségek, dagadatos betegségek, illetve időskori elbutulás.
10-ből 9 magyar szerint az okostelefon használat függőséget okozhat, ráadásul a fiatalok közösségi életére és egészségi állapotára is negatívan hat. A Kopmária Intézet a népesedésért és a családokért kutatása szerint a magyarok többsége egyetért azzal, hogy tanítási időben korlátozni kell a diákok okostelefon használatát. Fűrész Tünde, a Kincs elnöke az adatok elemzése során egy ellentmondásra is rávilágított.
A Kopmária Intézetben idén tavasszal, illetve idén nyáron két felmérést is végeztünk azzal kapcsolatban, hogy mit gondolnak a magyarok a gyermekek mobiltelefon használatáról, az iskolában való mobiltelefon használatról. Ezekből a felmérésekből azt látjuk, hogy a magyarok nagy többsége egyetért azzal, hogy a mobiltelefon használatot korlátozzák az iskolában. A megkérdezettek 94%-a azt mondta, hogy ez jó ötlet, hogy ezt bevezessék az általános iskolák alsó tagozatában, 89% a felső tagozatban, és 73% pedig úgy gondolta, hogy a középiskolában is ezt meg kell tenni.
Mire hivatkoztak azok, akik a mobiltelefon kitiltását, korlátozását támogatják?
Valóban kíváncsiak voltunk az okokra is emögött, hogy miért gondolják azt, hogy korlátozni kell, vagy legalábbis kordában kell tartani a gyerekek mobil használatát, és itt 10-ből 9 válaszadó azt mondta, hogy szerintük az okostelefon használat függőséget okozhat a gyermekeknél, illetve negatívan hat a gyermekek a fiatalok közösségi életére, és igazából a fizikai és a testi lelki egészségére is. Ezzel nagyjából a válaszadóknak a háromnegyede értett egyet. Érdekes módon sokan azzal is egyetértettek, hogy azt gondolják, hogy pontosan a mobiltelefon használat miatt egyre több a magányos fiatal, és hát a közösségi életükre nagyon negatívan hat, hogyha túl sokat használják ezt az eszközt.
Ebben a Kincs felmérésben rákérdeztek arra is, hogy általában mikor jelenik meg a gyermekek életében a mobiltelefon, illetve hát jelennek meg egyébként is a digitális eszközök.
A digitális eszközök a mindennapunk részei, és hát látjuk azt, hogy a családokban is bizony aktívan használják. Olyannyira aktívan, hogy az derült ki a felmérésünkből, hogy 10-ből 6 szülő már azt mondta, hogy a gyermeke már 6 éves kor előtt, tehát már óvodás korában, vagy akár előbb is használja ezeket az eszközöket. Miközben egyébként a többségük úgy gondolja, hogy ez nem jó. Tehát érdekes, hogy a gyakorlat és az elmélet között van egy ellentét. Azt is gondolják egyébként a szülők, és itt 10-ből 8-an erről nyilatkoztak, hogy féltik a gyermekeiket az online tartalmaktól, miközben csak minden második szülő mondta azt, hogy használnak valamiféle digitális gyermekvédelmi szolgáltatást az okos eszközeiken. Tehát itt is látunk egyfajta ellentétet a gyakorlat és az elmélet között. Összességében tehát látható, hogy a szülők érzik a okos eszközöknek a veszélyeit, de nem igazán tudják, hogy ezt hogyan kezeljék. Tehát ebből a szempontból mindenképpen talán egy jó hír, hogy az iskolákban legalább abban a pár órában, a délelőtt időszakban, amikor a gyerekek tanulnak, akkor nem fogják használni ezeket a telefonokat, hiszen látjuk sajnos a kutatásokból, hogy otthon viszont a többségük ezeket sokat használja. Egyébként az NMHH felmérése is azt mutatják, hogy egy átlagos gyermek naponta legalább 3 órát egészen biztosan a mobiltelefonját aktívan használja.
Mi lehet ennek a gyakorlati és elmélet közötti ellentmondásnak a hátterében? Tehát a szülők valahogy úgy kezelték a telefont, mint mint korábban a televíziót és benne egy rajzfilmet, csak aztán időközben ráébredtek arra, hogy itt más típusú és jóval összetettebb tartalomról van szó, hiszen a telefont a szülő adhatja a gyermek kezébe.
Így van, és a felügyelt használat, az igazán az okos eszközök okos használat az rengeteg előnnyel jár. Nem véletlen, hogy az iskolákban is a tanítási célokra való alkalmazásuk az nem csak megengedett, de még javasolt is. Viszont hát tudjuk azt is, hogy most már számos olyan használati lehetőség is van, amely viszont veszélyeket rejt magában. Valószínűleg ez a kultúrát és okos használat az, ami igazán segíthet, de valóban szülőként nagyon résen kell lenni, hiszen ezt pszichológusok mutatják, hogy a gyerekeknél különösen és sokkal jobban tud függőséget okozni az okostelefon használat, mint a felnőtteknél.
Az elmúlt napokban egyértelműen az iskolai telefonhasználat uralta a közbeszédet, de hát számos cikket lehet arról is olvasni, hogy nem példátlan esetről van szó. Milyen országokban alkalmaznak hasonló tiltást, korlátozást? Mit lehet erről tudni?
Így van, az Európai Unió számos országában már ez a gyakorlat működik. Például Franciaországban már 2010 óta nem lehet okos eszközöket, mobiltelefont használni az iskolákban. A tanítási órákon is 2018 óta már a szünetekben sem. Vagy például említhetném Svédországot, ahol pontosan azért kezdték el kitiltani az iskolákból a mobiltelefont, mert érzékelték, hogy a PISA eredmények romlanak a svéd iskolákban, és hát még sorolhatnánk a többi országot, az Egyesült Királyságtól kezdve Hollandián át, Belgiumon, Olaszországban, Szlovákiában, Romániában, tehát nagyon sok helyen alkalmazzák ezt a gyakorlatot, és hát a legnagyobb nemzetközi szervezetek, mint az ENSZ vagy az OECD is olyan javaslatokat fogalmaz meg most már az elmúlt pár évben, amelyek kifejezetten azt mondják, hogy a telefonok, a mobiltelefonok használata az nem való az iskolába, az iskolai tanórákra. Az OECD-nek, amely egyébként a PISA felmérés végzi, és van erről egy tavalyi tanulmánya, ebben kimutatták azt, hogy a szabadidős célokra használt okos eszközök elvonják a figyelmet a tanulástól, és hát kiteszik a diákokat a kiberbántalmazásnak, és nagyon nagy mértékben függőséget okoznak.
Arról egyébként születtek már beszámolók, hogy azokban az országokban, ahol már évek óta gyakorlata a mobiltelefon tiltása, milyen jótékony hatása volt ennek?
Az ENSZ szakosított szervének, az UNESCO-nak van erről egy felmérése, ez kimutatta azt, hogy azokban az országokban, ahol kitiltották a telefonokat az iskolákból, ott javultak a iskolai eredmények, tehát van erről már nemzetközi tanulmány, bízunk benne, hogy Magyarországon is lesznek pozitív hatásai ennek az új változásnak.
Fűrész Tündét, a Kincs elnökét hallották.
Családi Hét, az Inforádió család és ifjúságügyi magazin műsora.
A családok számára komoly fizikai és lelki próbatételt jelent, ha gyermeküknél gerincferdülést diagnosztizálnak. A szülők gyakran tanácstalanok, nem ismerik a betegutat, de helyzetüket számos tévhit is megnehezíti. Ezeket a családokat támogatja a Vertebra Alapítvány. Schuster Barbarával, a szervezet vezetőjével beszélgettünk.
A Vertebra Alapítvány egy nagyon régi szervezet, 1990-ben alapította Jeszenszky Dezső gerincsebész, és a gerincferdülésben érintett pácienseknek, és mivel jobbára gyerekekről van szó, azért az ő családjaiknak és a felnőtt pácienseknek segít. Egyúttal összefogja a hazai szakembereket, akik úgy a konzervatív kezelésben, mint a műtéti kezelésben részt vesznek.
Mennyire megterhelő egy család számára, hogyha kiderül, hogy a gyermek gerincferdülésben szenved?
Nagyon nehéz kezelési módokról beszélünk a gerincferdülés kapcsán, ezért nagyon nehéz, nagyon megterhelő a családoknak. Az egyik esetben, hogyha még nem annyira súlyos a görbület, de már kezelni kell, akkor 23 órás fűzőviselést írnak elő a szakemberek, és gyógytorna végzést. Ezt, ha bárki elképzel egy tinédzser lányt, akire rá akarnak szuszakolni egy műanyag eszközt egész napra, bárki beláthatja, hogy ez egy nagyon-nagyon nehéz helyzet, állítja a szülőt is, a szakembereket is, úgyhogy a családok életében ez egy komoly próbatétel. Én azt szoktam mondani, hogy az egész család vesz részt a kezelésben, az egész család megméretődik egy picit. És ugye a gyógytorna is, mindennapos gyógytorna beiktatása is egy nagyon elfoglalt tinédzser életében az gyakorlatilag néha megvalósíthatatlan, néha pedig csak szimplán nehéz. nagyon komolyan próbára teszi a konzervatív kezelés a szülő-gyerek kapcsolatot. Hát mondjuk ki, nagyon sokat kell veszekedni a gyerekekkel, hogy hordják a fűzőt és gyógytornázzanak, úgyhogy a végére, mivel itt évekről beszélünk, nagyon elfáradnak a szülők is és a gyerekek is. Másik esetben, hogyha súlyosabbá válik a görbület és műtéti kezelés válik szükségessé, akkor pedig szerintem nem is kell magyarázni, hogy mekkora rémület van a szülőkben egy 6-8-10 órás gerincműtéttől, amely ugye a gyermekükre vár. Itt mind a két esetben megpróbáljuk megadni az érzelmi támogatást nagyon sok módon jelen lenni a családok életében, de mondjuk, ha ezektől az alapítványi segítségektől eltekintünk, akkor azt mondhatjuk, hogy nagyon nehéz a családok helyzete.
Tulajdonképpen ez egy komplex testi-lelki teher?
Igen, ez egy nagyon jó megközelítés, hogy ez egy testi betegség, egy mozgásszervi betegség, de sokkal nagyobb teher a léleknek, ami megfigyelésünk szerint, meg nem csak a megfigyelésünk szerint, mondjuk én magam érintett is vagyok, tehát nekem egy saját megélésem is van erről. A gerincferdülés egy ponton túl nagyon látványos, megjelenik a hát egyik oldalán a bordadeformitás, a test aszimmetrikus, vagy a felső test aszimmetrikussá válik, az egyik váll följebb van, mint a másik. Úgyhogy ez a része a lányokat, mert valamiért, amit nem tudunk miért, de valamiért a lányokat sokkal nagyobb számban érinti, nagyon meggyötri, nagyon komoly szégyenérzettel jár, semmelyik gyerek nem vágyik másra, csak arra, hogy ugyanolyan legyen, mint a többiek. Úgyhogy nekik nagyon-nagyon nehéz ezzel szembesülni, és akkor emellé még kapnak egy fűzőt, egy műanyag fűzőt, amit mindenki lát, amit mindig kell viselni, úgyhogy valóban ez a pszichének talán még egyel nagyobb terhet jelent, mint a testnek.
Mindenben maga az alapítvány hogyan tud segíteni, milyen területeken?
Első és legfontosabb az az információ, a tájékoztatás. Elképesztő mennyiségű tévhit van még mindig a közvélekedésben arról, hogy a gerincferdülést például az úszás gyógyítja, meg húzza ki magát a gyerek, annyi elég, vagy majd kinövi. Minden módon, kiadványokkal, videófelvételekkel, oktató videókkal, dokumentumfilmünk is van ma már, mesefilmünk, felkészítő beszélgetéseket, tehát amit egyénileg is nagy számban meg lehet adni ezen a területen, ott igyekszünk információval, tájékoztatással jelen lenni. A másik fele pedig az említett érzelmi támogatás, hogy a gyerekeknek megadjuk azt az érzést, hogy nincsenek egyedül, tehát sorstárs közösségi programokat, élményterápiás táborokat, családi napokat, szülőklubokat szervezünk, szakemberekkel fórumokat például, hogy érezzék azt, hogy nem egyedül járnak ezen az úton.
A beteg útban mennyire vannak otthon a családok? Mert hát általában is sokszor tanácstalanok vagyunk, de hát itt mégiscsak egy speciális betegségről van szó.
Az a baj, hogy ők azért vannak nagyon nehéz helyzetben, mert sajnos, ahogy említettem, a tévhiteket, azok nem csak a laikusok körében honosodtak meg, hanem nagyon sokszor még a szakma is nagyon hiányos információkkal rendelkezik. Hallunk sajnos olyat, hogy Magyarországon nem végeznek gyerekeken gerincműtétet, vagy egyszerűen nem szűrik ki időben a gyerekeket, amikor kiszűrik, akkor azt mondják, hogy menjen el gyógyúszásra, gyógytestnevelésre. Ezek olyan alapvető hibák sajnos még a rendszerben, ami miatt nem csoda, hogy szegény családok bolyonganak, és nagyon hosszú idő eltelik, amire valódi specialistához kerülnek, aki aztán nem fogja megörvendeztetni őket nagyon sok jó hírrel, mert ugye vár a gyerekre a műanyagfűző, és vagy a gerincműtét, mert ennél jobb alternatívákat a tudomány nem tud kínálni ma ennek az állapotnak a korrekciójára.
Ezen a területen is segítenek a betegút menedzsmentben?
Tájékoztatásunk az alapvetően ebben segít, igen, hogy elkerüljenek specialistákhoz is. Tehát nagyon kevés az az igazán dedikált szakember ma, aki hiteles módon ott van a gerincferdülés kezelésében, bár én azt remélem, hogy egyre nagyobb számban. Mi igyekszünk, hogy hozzájuk eltaláljanak.
A Vertebra Alapítvány vezetőjét, Schuster Barbarát hallották.
Családi hét.
Nemzetközi kutatások igazolják, hogy minden lépés számít. A szív- és érrendszeri, a daganatos betegségek és a demencia kialakulásának kockázatát is jelentősen csökkenti, ha átlagos napi lépésszámunkat akár csak 10%-kal növeljük. A plusz aktivitásnak az alvás minőségére és a mentális jóllétre is pozitív hatása van. A Semmelweis Egyetem megelőző orvostani és népegészségtani intézet egyetemi adjunktusa, Fazekas Pongor Vince azt mondja, időskorban sem késő elkezdeni.
Kutatások igazából azt mutatják, hogy a lépésszámunk emelésével az rengeteget tehetünk az egészségünkért. Számos olyan kutatás van, ami azt bizonyítja, hogyha növeljük a lépésszámokat, meg lehet előzni olyan betegségeket, mint a, mondjuk a szívérrendszeri betegségek, daganatos betegségek, illetve például az olyan betegségek, mint a demencia és a vagyis az időskori elbutulás. És ugye ez egy természetesen nagyon jó hír, mert ugye a lépésszámunkat emelni nem feltétlenül olyan komplikált. Tehát egyszerűen véghez lehet vinni, sokak számára ugye minden eszköz ugye rendelkezésére áll, tehát igazából ezért ez nagyon jó eszköz erre a lépésszám emelése arra, hogy javítsunk az egészségünket, illetve nyilván a egészségesen öregedjünk.
Mennyitől kezdődik az a lépésszám, aminek már ilyen jótékony hatásai lehetnek?
Ez egy nem feltétlenül egyszerű kérdés. Ugye az ember egy kicsit úgy utána olvas az interneten, hogy nagyon sokszor megtalálja ezt a 10.000 lépés feletti lépésszám az, amit el kell érni. Ami azért természetesen így is van, tehát ez valóban egy nagyon jó határérték, de azt is tudnunk kell, hogy azért már sokkal kevesebb lépésszám növelésével is javíthatunk az egészségünket. Kutatások már azt is ki tudják mutatni, hogyha például csak 10%-kal növeljük a lépésszámunkat, vagy 2000-rel növeljük az átlagos lépésszámunkat, már az is kedvezően hat az egészségünkre. És ez azért fontos szerintem észbe tartani, mert hogyha valaki mondjuk átlagosan 3000 lépést tesz, és azt mondjuk neki, hogy most lépjen 10.000-rel, azért ez több mint kétszeresére kellene növelni a lépésszámot, vagyis azért elég sok változtatás kell eszközöljön a saját életében. És ugye, ha nagyon sokat, vagy sokkal akarunk növelni valamit, vagy nagyon meg akarjuk változtatni az életmódunkat, megvan annak a valószínűség, hogy ez nem sikerül, ami ugye egy kudarc élményt vált ki bennünk, ami csökkenti ugye a motivációnkat. Viszont ha valakinek azt mondjuk, hogy csak 10%-kal növeld a lépésszámodat, az már egy sokkal könnyebben elérhető cél, és nem csak, hogy egy pozitív hatás fejt ki az egészségére, de ugye ezt az embert éri egy sikerélmény, ami viszont a motivációját fokozza, és akkor lehet, hogy az elkövetkezőkben még jobban szeretné növelni a lépésszámát. Tehát, hogy a 10.000 az egy jó határérték, de azért nem csak e fölött érvényesülnek a lépésszámnak a pozitív hatásai, hanem már akkor, hogyha a saját lépésszámunkhoz képest mondjuk 2000-re vagy akár 10%-kal növeljük a lépésszámunkat.
A mostani kutatás az egészen konkrét számokat is meghatároz annak érdekében, hogy mondjuk a szívérrendszeri stroke kialakulásának kockázata csökkenjen.
Hát a szívérrendszeri betegség, itt a többi kutatáshoz le, ugye ott a 9500 lépés szerepel. A daganatos betegségeknél viszont tényleg azt szerepel, hogy mondjuk a 10%-kal növeljük a lépésszámunkat, az már pozitív tendenciát mutat, illetve a demenciánál meg azt találjuk, hogyha 5-6000-re növeljük, már az nagyon erősen csökkenti a betegség kialakulását.
Mennyire ajánlott a 60 éven felülieknek is növelni a lépésszámukat?
Igazából nagyon kevés olyan betegség van, amikor azt mondjuk, hogy mondjuk nem ajánlott jelentősen növelni a lépésszámot. Nyilván itt vannak például ugye a mozgásszervi betegségek, amik ugye szóba jönnek, mint akadályozó tényező, de azért a lépésszámok növelése az egy nagyon kevés kockázattal is jár. Így a 60 év felettieknek is kifejezetten ajánlható, és az ő esetükben is, még akkor is 60 év után kezdik elővenni, már ennek is vannak pozitív hatásai számos betegségre nézve. Szóval igazából szerintem sosem késő változtatni az életmódunkat, növelni a lépésszámunkat. Az ő esetükben azért a 10.000 nem biztos, hogy elérhető. Esetükben mondjuk már, ha 6000-re tudják növelni a napi lépésszámokat, már az is egy nagyon jó pozitív eredmény és komoly egészségnyerességgel jár.
Ez egyébként kilométerben nagyjából mit jelent? 10.000 az 7,8 kilométert méregettem én.
Saját adataimra tudok támaszkodni, és én is ilyen 7-8 kilométerre becsülöm.
A lépésszámok emelésének egyébként milyen egyéb jó hatása van így az egészségre, vagy akár az életminőségre?
Nyilván itt kiemeltem a kardiovaszkuláris betegségeket, a daganatos betegségeket, ugye ezek a legfontosabb halálokok Magyarországon. de a légúti betegségekre is természetesen nagyon pozitív a hatást fejt ki. Ugye a demenciára, ami egyre gyakoribbá fog válni, hogy ugye öregszik a magyar társadalom, tehát arra is ugye nyilván pozitív hatást fejt ki, de azért az alvás minőséget is javítja, és az alvás minőségünk javítása is ugye már az is javítja az egészség kimenetelünket, főleg így a krónikus betegségek, nem fertőző betegségek terén, és ugye emellett még a mentális jólétre, tehát ugye stressz csökkentő hatás, ugye ez is pozitívan hat. Tehát nagyon nehéz így konkrétan megmondani, hogy a lépésszám mennyivel növel, mert ugye a lépésszám növelés, az aktivitás növelése számos egyéb pozitív hatást fejt ki így az egészségünkre, akár az alvásunkra is, így a mentális betegségekre, tehát valószínűleg azért számos egyéb pozitív járulék is van annak, hogyha valaki mondjuk emeli a lépésszámát. Ugye a magyar társadalom azért öregszik, növekszik a várható élettartam, de ez nem feltétlenül jár együtt azzal, hogy ugye egészségesen élünk. De a Semmelweis-en az intézetünkben ugye az a célunk, hogy létrehozzunk olyan életmód váltó programokat, amelyek ugye javítják az egészség kimeneteleinket, vagyis annak az a cél, hogy minél tovább éljük egészségben. És ugye ennek az első programnak, ennek a Semmelweis munkai egészségfejlesztő programnak az első ilyen modulja, ez a lépésszám növelése volt. Vagyis ugye itt a Semmelweis Egyetem munkavállalóit ugye segítettük az életmód váltásban, és tehát most olyan programokat próbálunk kidolgozni, amik bizonyítékokon alapulnak és működnek, és amit aztán később nem csak a Semmelweis Egyetem, hanem a lakosság körében is meg tudunk jeleníteni.
A Semmelweis Egyetem egyetemi adjunktusát, Fazekas Pongor Vincét hallották. Országszerte csaknem 10 000 hátrányos helyzetű gyermek számíthatott segítségre a katolikus karitásztól, de a szervezet a magyar iskolákban tanuló kárpátaljai diákokat is támogatja. Ícsi Gábor országos igazgatót hallják.
Iskolatáskákat, iskolafelszereléseket, tanuláshoz szükséges eszközöket, tankönyveket, kerékpárokat is hoztunk, amellyel a iskolába járás segítjük. Bizonytalan az iskola még itt is, hiszen gyakran van légiriadó, és ilyenkor abba kell hagyni a tanítást és levonulni a óvóhelyekre. Legtöbb iskolában már csak úgy nyithattak meg a tantermek, hogyha az óvóhelyeket is úgy alakították ki, hogy ott folytatni lehessen a tanítást. Gyakori áramszünet miatt is nehéz most az iskola kezdés. Ehhez agregátorokat hozunk, és hoztunk is már a múltban is, és ezzel próbáljuk segíteni azt, hogy az oktatás folyamatos legyen.
A Családi Hét adásában ezúttal beszámoltunk arról, hogy a kincskutatása szerint a magyarok többsége egyetért azzal, hogy tanítási időben korlátozni kell a diákok okostelefon használatát.
Az ENSZ felmérése kimutatta, hogy azokban az országokban, ahol kitiltották a telefonokat az iskolákból, ott javultak a iskolai eredmények. Bízunk benne, hogy Magyarországon is lesznek pozitív hatásai ennek az új változásnak.
Komoly próbatételt jelent, ha egy gyermeknél gerincferdülést diagnosztizálnak. Ezeket a családokat segíti a Vertebra Alapítvány.
Nagyon nehéz helyzet elé állítja a szülőt is, a szakembereket is. Én azt szoktam mondani, hogy az egész család vesz részt, hogy a kezelésben az egész család megmérettődik egy picit.
Nemzetközi kutatások igazolják, hogy minden lépés számít, és soha nem késő elkezdeni a lépésszám növelését.
Növeljük a lépésszámokat, meg lehet előzni olyan betegségeket, mint a szívérrendszeri betegségek, daganatos betegségek, illetve időskori elbutulás.
A Családi Hét mostani és korábbi adásait is visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Tatár Timeát hallották.